Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólít bennünket és tanít minket, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, az első fejezet első 5, valamint a 16. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk végig, ám legyünk nyitottak és készek arra, hogy befogadjuk az igét, hogy az gyümölcsöt teremjen bennünk. A római levél első részéből így szól hozzánk Isten üzenete. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, az ő fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus, a mi Urunk. Általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem, a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkozásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcseknek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük. Férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik téveigésük méltó büntetését önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, tele irítséggel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal. Besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Áldunk és magasztalunk téged, édesatyánk, hogy összegyűjtöttél minket, hogy megszentelt időt és helyet adtál számunkra ezen a vasárnapon, hogy legyen alkalmunk eléd állni és szembenézni mindazzal, ahogyan te gondolkozol, ahogyan te érzel, ami a te igazságosságodból fakad. Édesatyán, kérünk áldott lelkedért, munkálkodj bennünk. Szükségünk van arra, hogy meglássuk, mi igaz és mi hamis a te szemedben. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy az elmúlt héten is hűségesen, kegyelmesen és irgalmasan bántál velünk, és a próbák közé engedtél is, megtartottál. Betegségeinkből megerősítettél. Téged dicsérünk, dicsőítünk a falat kenyérért, amit nap mint nap elfogyaszthattunk. Téged magasztalunk az időért, a lehetőségért, szeretteinkért, minden ajándékodért. Mert minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről száll alá, Atyánk, te tőled. És kérünk most, ajándékozz meg a legnagyobbal, hogy halljuk a te szavad, hogy értsük a te üzeneted, és hogy az életté legyen bennünk. Adj élő igét, Urunk, amely újjáteremti a mi életünket, amely átrendezi, helyreigazítja a gondolatainkat. Így köszönjük meg, hogy itt lehetünk, és együtt kérhetünk vigasztalást, mint gyászolók, bátorítást, mint megfáradtak, erőt. Tőled kérünk, Urunk, világosságot, hogy az élet kérdéseiben eligazodhassunk. Tőled várunk mindent, ami pozitív, ami épít, ami valóban minket megsegít. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, ajándékozz meg minket szent lelked által, a te jelenléteddel. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által, írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele első részének 16. és 17. versében a következőképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, ha Isten segít, akkor a mai vasárnaptól egy sorozatot indítanánk el, amelyben végig tanulmányozzuk a római levelet, ennek a csodálatos bibliai könyvnek, írásnak az üzenetét, üzeneteit. Ez egy kicsit el fog térni az eddigi gyakorlattól, hiszen nem csak egyetlen mondatnak a kifejtése az, amire Isten vezetett, hanem egy-egy fejezetnek megpróbálom összefoglalni a legfontosabb gondolatait. Kicsit tanítói jellegű sorozat lesz ez. Persze lesznek kivételek, ha esetleg nagy ünnep jön, és máshonnan kapok igét az Úrtól, akkor arról fogok szólni, de szeretném, ha most így együtt végig tanulmányoznánk a római levelet, majd mindjárt elmondom, hogy miért is éppen ezt. De továbbra is kérem és biztatom a testvéreket, hogy a bibliolvasó kalauz szerint olvassák az igét, hiszen egyrészt utalunk is rá, másrészt az egy közös alap, amit az egész gyülekezet és Magyarország, sőt határon túli magyarság is használ. Olvassuk folyamatosan az Isten igéjét a bibliolvasó rendünk szerint, és emellett tanulmányozzuk a római levelet, amiről a következőket tudjuk, például annak idején Augustinus is elevél üzenete alapján tért meg a maga teljesen istentelen életéből, és lett teológussá, és lett püspökké később. Luther például a következőt írja róla. Ez a levél az új szövetség tulajdonképpeni fő darabja és a legtisztább evangélium. Megérdemli és méltó arra, hogy a keresztény ember ne csak szóról szóra tudja, hanem hogy naponként éljen vele, mint a mindennapi kenyérrel. Mert sohasem lehet túl sokat és elég alaposan olvasni és szemlélni. És minél többet foglalkozunk vele, annál drágább és ízesebb, írta Luther. Calvin is írt egy összefoglalást a római levélről. Aki ezt a levelet igazán megérti, azelőtt feltárul az ajtó, hogy az írás legrejtettebb kincseiig behatoljon. Szinte mondhatjuk, hogy a Szentírás megértésének kulcsa az a római levélben található, ezt már én fűzöm hozzá. De azt is hadd mondjam el, hogy nekem személyesen is miért olyan fontos és kedves ez a bibliai könyv. Ebből a könyvből értettem meg a kegyelmi kiválasztás lényegét, vagy ha tetszik, a kettős predestináció üzenetét. Ebből értettem meg, hogy milyen is az emberi szív valóságosan Isten színe előtt, ő hogyan lát minket. De ebben olvasunk a pogányok megítéléséről is, hogyan ítéli meg azokat, akik sosem ismerték az Úr Jézus Krisztust, vagy éppen Izrael mai helyzetét is e levél alapján tudjuk jól értékelni és minősíteni, és nagyon sokat lehet belőle tanulni, és tanulok újra és újra a hívő ember és a másik hívő ember viszonyával kapcsolatban. Hogyan éljük meg gyakorlatban a mi kereszténységünket a gyülekezeten belül. Fontos tudni még itt az elején, hogy Pál nem egy konkrét, jól szervezett gyülekezetnek írta ezt a levelet. Rómában már ugyan működik keresztény közösség, de ide beköltözöttek, illetve éppen hitre jutottak, alkotnak egy viszonylag laza közösséget. Így Pál apostol tudja, hogy a legfontosabb alapigazságokat kell megosztani velük. Hiszen innen-onnan jöttek különböző tanítványok alapján, vagy bizonságtételek alapján jutottak hitre ezek az emberek. Sok mindent még nem látnak közösen, még nem alakult ki, és nem rendeződött a szívükben mindaz, amit hihetünk, és ami cselekedet a hitből következik. Pál ezért összefoglalja, hogy mit is higgyünk, és mit is cselekedjünk, ha már keresztjének lehetünk. Így tehát a kereszténység alapigazságait és az erkölcsi, keresztjén erkölcsi szabályok legfőbb üzenetét adja át a Rómában élő keresztjéneknek, akik közül sokakat ismer, de magát a gyülekezetet, mint olyat még soha nem látogatta meg, készül rá, ahogy erre utal is. Azt is tudjuk, hogy az ő harmadik missziói útja végén írja ezt a levelet Korintusból, Krisztus után 57.-58. év fordulóján. Az első rész, a római levél első része alapján ma Isten igazságossága emelkedett ki számomra, és ennek a fényében szeretném egy kicsit áttekinteni a fejezet üzenetét, nyilván nem a teljességre törekedve, hiszen ez nem fér bele egy ige hirdetésbe. Isten igazságossága, mert hogy erről szól az egész örömhír, az evangélium. Isten igazságosságáról, itt így fogalmazza, mert az evangéliumban Isten a maga igazságát, majd ezt is mondom, ez lehet igazságnak is fordítani, és igazságosságnak is, tehát Isten az evangéliumban a maga igazságát nyilatkoztatja ki. Mit jelent az, hogy Isten igazságos? Azaz, Isten mit nevez következetesen igaznak, és mit hamisnak? Ez azért nagyon fontos nekünk, testvérek, mert különben emberi vélekedések között hányódunk. Ha mi akarjuk eldönteni, hogy mi az igaz, és mi a hamis az életben, és egyáltalán a hit területén. Isten igaz, ezért pontosan meg tudja határozni, hogy mi igaz és mi hamis az általa teremtett világban, illetve az ember és ember viszonylatában. Nem csak a valóságot ismeri, ez egy másik szó, másik fogalom, nem csak azt tudja, hogy mi a valóság, mondjuk a gravitációra nézve, amiről még mindig nem tud a tudomány semmit, miért van gravitáció, és az pontosan mi. Nem csak erre nézve is ismeri Isten a valóságot, hanem mostani szóhasználatunk szerint az igazságosságot is ismeri. Még egyszer mondom, tehát, hogy erkölcsi és tanításbeli kérdésekben mi az, amit ő igaznak nevez, és mi az, amit ő hamisnak. Ez rendkívüli segítség nekünk, ha belegondoltok, különben teljesen relatívvá válik az egész élet. És ma egy ilyen világban élünk. Ma azt tanítják filozófusok, politikusok, de a hétköznapi ember is, hogy minden viszonylagos. Attól függ, honnan nézzük. Attól függ, hogy kinek a szempontjait vesszük figyelembe. Nekünk fix nézőpontunk van. Nekünk áldott bizonyosságunk az, hogy Isten a maga igazságát, igazságosságát nyilvánvalóvá tette az evangélium által, és erről tanít Pál apostol is. Nem kell félni attól, hogy vajon ez a dolog vagy az igaz-e vagy hamis, én nekem kell majd eldöntenem, vagy a szomszédnak, egy nálam műveltebbnek, vagy kevésbé műveltnek, egy hatalmasságnak, vagy egy hétköznapi embernek, vagy a tömegnek, a demosznak, a többségnek. Nem, se nem a többség, se nem a földi emberi bölcsesség, se nem az én egóm tudja, hogy mi az igaz és mi a hamis, nem is ezeknek kell eldöntenie, Isten kijelentette. Isten kijelentette, hogy ő mit tart igaznak és mit tart hamisnak. Isten igazsága viszont csak a hívő ember előtt tárul fel. Ezt is látjuk itt ebből a mondatból, amit olvastunk a 17. versben, hogy Isten az igazságát kinyilatkoztatja hitből hitbe, ezzel hangsúlyozza az apostol azt, hogy Isten eleve a hitre építi az ő kommunikációját. Magyarul, ha még nincs élő hitünk, akkor nem látjuk be, hogy miért az az igaz, illetve igazságos az életben, amit Isten annak nevez. Nem látjuk be. Az ember lázad, tiltakozik, vagy csendes közönnyel néz a világra, és közönnyel néz Istenre és a Bibliára, mert nincs bizalma még ő benne, ezért az igaz és hamis kérdésében sem támaszkodik Isten kijelentésére. Ha ez a helyzet bármelyikünkkel, vagy bárhol a családunkban, akkor nyilván először hitért kell kiáltani. Élő hitért. Az az igaz ember Isten előtt, aki hitből él. Olvassuk itt mindjárt a római levél elején, már az Ószövetség is kijelenti ezt, és sok más helyen megerősíti a Szentírás. Az az igaz ember, aki hitből él. Nem a jók, nem a nagyok, nem a lelkészek, nem a püspökök, hanem azok, akik hitből élnek. Akik hittel elfogadják, hogy Isten az, aki tudja és joggal meghatározza, mi az igaz és mi a hamis az életben. Ez alapvetően hit által fogadható el. A hitből élő ember előtt igaz és igazságos Isten mindig minden körülmények között. Tehát aki már hitből él, annak számára igaz és igazságos Isten mindig minden körülmények között. Akkor is, ha nem értem őt. Akkor is, ha vannak cselekedetei, amit nem tudok belátni vagy átlátni. De mert őszinte bizalommal bízom benne, ezért elfogadom, amit kijelentett. Egy egyszerű kis példát hallottam, egy kisfiú beleesett háborús időszakra gondoljunk, egy légitámadás idején ki kellett menekülni az apukának meg a fiának a lakásból, és volt ott egy gyakorlatilag egy bunker, egy óvóhely, ami azonban egy nagyon sötét, mély üreg volt, és igazából csak beleugrani lehetett. Az apuka előre ugrott, és bíztatta a fiát, hogy fiam, gyere és ugorj be te is utánam. És akkor a kisfiú azt mondta, hogy de apu, nem látlak, mert hogy bent sötét volt az óvóhelyen, nem látlak. És akkor az apa így válaszolt, de kisfiam, én látlak, ugorj. És így vagyunk mi Istennel. Ő lát, és ő mondja, hogy ugorj, hogy vesd magad a kezembe, bíz meg bennem, hogy én megtartalak. Én semmi olyat nem mondok neked, amiből bajot származnék. Én semmi olyat nem mondok. Amikor azt mondom, hogy valami jó, például ez a fajta beleugrás a sötét óvóhelybe, vagy óvóhelyre, ez jó. Akkor nem mondjuk, hogy de Uram, én nem látlak. Uram, én nem tudom, hogy csinálod. Uram, én nem látom a te hatalmas karjaidat, amelyek alant vannak és megfognak. Mégis arra biztat az ige, hogy igen, hittel vessük magunkat oda az igazságos és igaz Isten kezébe. És így, amikor hittel odavetjük magunkat, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten igaz mindig, minden körülmények között. Ha bármiben még lázadok ő ellene, ez a hitem hiányát vagy betegségét jelzi. De akkor is forduljak hozzá, hogy gyógyítsa meg a hitemet. Sokféle ilyen rejtett lázadás van az emberi szívekben, sokszor templomba járó emberek életében is lehet ilyen, előfordul, de nem kell akkor megijedni, hanem azt belátni, hogy a hitem hiányos, vagy nincs, vagy beteg, erőtlen, akkor kiáltsak, Uram, növeld az én hitemet, ahogy a tanítványok is kiáltottak annak idején. Így vizsgáljuk meg tehát a mai ige szakaszunk, így a római levél első fejezete alapján, hogy mi igazságos Isten szemében. És gondoljunk arra, hogy hamisság és félrevezetés helyett az ő igazságával találkozunk most. A világ tele van hamissággal és félrevezetéssel, az Isten szívében egy sincs. Az Isten szívében nincs semmilyen hamisság, vagy félrevezetés, vagy ilyen szándék. Az ő igazsága és az ő igazságossága abszolút és tökéletes. Erről tesz bizonyságot a Szentírás, és különösen itt Pál apostol a római levélben. Mi igazságos az Isten szemében? Hát kezdjük egy megdöbbentő dologgal, Pál bemutatkozásával. Pál önmagát Jézus Krisztus rabszolgájaként mutatja be a levél elején. Mert ez a méltó és igazságos ő hozzá. Ő rabszolgának tekinti magát, akit Isten kiválasztott és elhívott az elveszett életéből. Ráadásul fia élete árán. Pálnak már a bemutatkozásában ott van a kegyelem, és ott van az a különös és furcsa igazságosság, amit szeretne megértetni a rómaiakkal és a mai fehérváriakkal és minnyájunkkal, hogy Isten másképp igazságos, mint ahogy azt mi gondoljuk, vagy hogy a mi erkölcsi érzékünkből, vagy bármiből, neveltetésünkből következik. Isten másképp igazságos. De az abszolút értelemben. Mert Pál tudja, hogy ha valaki őt elveszett, Krisztus gyűlölő, keresztjén üldöző életéből valaki őt kiválasztotta, kihívta, és mindez neki ráadásul teljesen ingyen van, akkor egyetlen hozzáállás, egyetlen attitűd marad részéről, ő rabszolga. Ő elkötelezi magát ennek a valakinek. Rabszolgaként mutatja be magát. Én Jézus Krisztus rabszolgája vagyok. Ez a helyes hozzáállás, testvérek, ha megértettük azt, hogy mit tett értünk Isten ott a Golgotai kereszten, a fia feláldozásában. És méltó és igazságos, hogy Pál, meg te, meg én, rabszolgaként azonosítsuk önmagunkat. Igen, én Jézus Krisztus rabszolgája vagyok. És nem a szabadságommal dicsekszem, és nem is megyek bele különleges, bonyolult filozófiai fejtegetésekbe, de még teologizálásba se, abban a kérdésben, hogy mekkora az én szabadságom, a szabad akaratom. Aki megismeri az Urat, az önként mond le a szabad akaratáról. Én nekem nem kell szabad akarat. Én azt szeretném cselekedni, amit ő akar. Mert én Jézus Krisztus rabszolgája vagyok. Egy rabszolga az nem parancsolgat. És nem nyújtja be a kívánság listát, hogy Uram, gazdám, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt kérem. Tehát érezzük, hogy ugye Isten igazságossága mindjárt más, mint amit mi gondolnánk, de Pál nagyon világosan érti a lényeget. Ha megmentett a kárhozattól, eltörölte a bűneimet, megbocsátotta azokat, soha többé szememre nem hányja az én nyomorult, szennyes életemet, akkor viszont én az ő rabszolgája vagyok. Tudatosan. Nem Isten döntött így, mondhatjuk, ez Pál döntött el. Így mutatkozik be, Pál, Krisztus Jézus rabszolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát. Igazságos volt tovább Isten szemében, hogy fiát testbe zsugorítsa, és a parázna és gyilkos Dávid nemzetségébe állítsa. Ezt olvassuk a második versben. Mert bár igaz, hogy Dávidnak, mint királynak a leszármazottjának lenni, az méltóságot jelentett, de testvérek, gondoljátok végig, hogy ki is volt az a Dávid. Egy parázna gyilkos, aki elszereti Uriás feleségét, aztán meg is öleti a szerencsétlen férjet. És mégis Istennek tetszett, és ezt találta igazságosnak, hogy az ő fiát testi értelembe ebbe a nemzetségbe állítja be. Szégyelni való bűnösök közé került test szerint az Úr Jézus. Ő, aki a szentség lelke által fogant, és élhetett volna teljes elismertségben. Ehelyett, ahogy Ézsaiás prófétán róla, bűnösök közé sorolták. Így mondja egész pontosan az Ézsaiás 53.12-ben az ige. Önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Isten igazságosságából ez következett, hogy be kell állni a bűnösök sorába annak, aki a bűnösöket meg akarja menteni, aki a bűnösök bűnéért akar áldozatot bemutatni. Továbbá igazságos volt Isten szemében, hogy bűnösöket különítsen el önmaga számára. Hiszen itt is, volt erről szó néhány hete is, azt olvassuk az apostoli megfogalmazásban, hogy kik vagytok ti római keresztjének? Isten szerettei és elhívott szentjei. Az igazságos Isten szemében, hogy bűnösöket különítsen el önmaga számára, szeretteinek nevezi őket, és elhívott szentjeinek hívja őket. Rómában csak bűnösökből lettek szentek, testvérek. És nálunk is így működik ez. Csak bűnösökből lettek szentek itt is, akik Jézus Krisztuséi lettek, akik odaadhatták az életüket, és elfogadhatták az Isten kegyelmét. Isten előtt ez az igazságos, mert neki az önigazak nem kellenek. Nézzétek meg Jézus életét. Tulajdonképpen végig harcol és vitatkozik, kikkel? A farizeusokkal. Miért pont a farizeusokkal? Mert náluk önigazabb emberből kevés volt a földön. A farizeusok önigazult, vallásos emberek voltak. És Jézus újra és újra szembeszáll velük, mert tudja, hogy az élő Istennek nem kellenek az önigazak. Éppen így lesz a farizeus Pálból, ő is farizeus volt a megtérése előtt, büszke farizeus, kegyes, vallásos, istenfélő zsidó ember. De mi lett a büszke farizeusból? Jézus Krisztus rabszolgája. Így van ez ma is, testvérek. És ez igazságos Isten előtt. Mert ő nagyon jól tudja, amit majd később részletez itt a római levél, hogy nincs igaz ember, nincs egyetlen egy sem. Aztán tovább, igazságos volt Isten szemében, hogy kegyelmet és békességet adjon a törvény által elítélt bűnösöknek. Isten szemében igazságos eljárás, testvérek, ha egy bűntelen szenved a bűnösökért, és amelyik bűnös elfogadja ezt a helyettes áldozatot, azt ő felmenti, azt ő igazzá nyilvánítja. De azt is kijelenti ezzel, testvérek, hogy nincs más út ehhez. Nincs más eljárás. Egyetlen eljárás létezik ebben a perben, az Isten és az emberiség között folyó perben, egyetlen eljárás és megoldás, hogy tudnilik egy bűntelen szenved a bűnösökért, és amelyik bűnös elfogadja ezt a helyettes áldozatot, azt Isten felmenti, igazzá nyilvánítja. A megigazulás az ugye felmentést jelent, szabad lábra helyezést, felmentést az egyébként jogos vádak alól. Így igazságos. Így igazságos, hogy Krisztus vére minden bűnt képes eltörölni, de éppen ezért nincs más áldozat, amelyért Isten megbocsátana nekünk, amely által Isten gyermekeivé lehetnénk. Isten szemében az az igazságos, hogy az ember ne tudja megváltani önmagát. Mert testvérek, ez valami olyasmi volna, ha mi meg tudnánk váltani magunkat, mint gondoljunk arra az időre, amikor mondjuk még a só volt a fizető eszköz, akár Magyarországon is, vagy szerte a világon. Tudjuk, hogy volt, amikor nem pénzt használtak a kereskedelemben, hanem például sóval fizettek. Igen ám, de ebbe a sóba arzén, vagy valami más halálos méreg keveredett. Nem tudja megváltani az ember önmagát. Én, ha oda akarom adni az életemet váltságdíjul, akkor körülbelül úgy cselekednék, mintha én valamit mérgezett sóval akarnék megvenni. Ez bűn és lehetetlen. Ez nem megoldás. Isten szemében az az igazságos, hogy az ember ne tudja megváltani önmagát, mert nem tud tisztát adni. Nem tud tisztát adni. A saját élete megváltásáért, a saját élete megmentéséért. És Isten előtt az az igazságos, hogy az evangélium hatalommal bír, testvérek, mindenféle emberi szív fölött. Ezt olvassuk a 16. versben. Amiből az következik, hogy nincs alsóbb vagy felsőbb rendű ember, vagy netán emberi faj vagy csoport. Nincs. Ahogy egyetlen ember sem tud fizetni önmagáért, csak Jézus tudott fizetni érettünk, az is igaz és igazságos az Isten színe előtt, hogy az evangéliumot hatalmazta fel az emberi szív fölött. És minden ember szívében az evangélium tudja elvégezni a hitrejutást, minden emberi szívet az evangélium, az Isten örömhíre tudja Isten felé fordítani. Nincs alsóbb vagy felsőbbrendű ember, nincs olyan, akinek más útja lenne vissza Istenhez. És nincs olyan felsőbbrendű, akinek ne volna szüksége arra, hogy az Isten igéje belülről újjászülje. Ti nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek szent és élő igéje által, írja Péter apostol. Ez is így igazságos az Isten előtt, hogy nem tesz különbséget ember és ember között. Nem tesz. Semmilyen szinten, amikor bűnbocsánatról, örök életről, kegyelemről van szó. Isten előtt valóban minden ember teremtett érték. És ezért a drága, de tönkrement életért áldozta föl az ő egyszülött fiát, hogy megmentse az embert. Bármilyen a színe, a bőre színe, bármekkora a műveltsége, vagy az intelligencia hányadosa, bármilyen nemzetségből, családból származik is. És Isten előtt igazságos az, testvérek, hogy Isten haragja az emberek tiszteletlensége ellen nyilvánvaló legyen. A 18. versben már erre tér rá az apostol, amikor elkezdi elemezni a korát, azt a világot, ahol élnek, ahol a rómaiak is, mint a főváros lakói dolgoznak, élik a napi dolgaikat. Igazságos Isten haragja az emberek tiszteletlensége ellen, mert az a hitetlenség, amit így ad vissza a magyar Bibliánk, ez tulajdonképpen tiszteletlenség, az Istennek kiáró tisztelet megtagadása. Az Istennek kiáró tisztelet megtagadásáról tanít itt az apostol. És a gonoszság is méltán váltja ki Isten haragját, és a gonoszság pedig igazságtalanságot jelent, itt megint csak az eredeti szöveg szerint, vagyis méltán haragszik Isten, amikor ő ráfog az ember bármit, őrá, Istenre fog az ember bármit, ami pedig a mi bűnünkkel és engedetlenségünkkel van összefüggésben. Hát a legklasszikusabb példa a háború kérdése. De ide sorolhatnánk a gyermekhalálokat is, az éhezéseket, és még a járványokat is, hiszen egy kicsit is utána nézünk, mindig emberi bűnök, irítségek, kapzsiság, felelőtlenség van a háttérben. Nem kéne egyetlen háborúnak sem lennie, nem kéne egyetlen gyermeknek sem éheznie, nem kéne senkinek éhalni ezen a földön. Nézzetek utána. És azt mondja az ige, hogy Isten igazságosan haragszik, amikor mindezeket, a bajokat ő rá fogja az ember. Bárki, vagy akár globálisan az emberiség. Hitetlenség tehát az Istennek kiáró tisztelet megtagadását jelenti itt most, a gonoszság pedig ezt a ráfogást, ezt a vádat, mintha Isten volna a felelős azért, amit a mi bűnünk hozott be ebbe a világba. És a mi bűneink tartanak fenn, hiszen a mi pazarló életünk is hozzájárul mindehez, és a mi irítségünk, kapzsiságunk, pénzszeretetünk szintén közvetve a háború kirobbanásának oka. Aztán azt mondja Pál, hogy az emberi értelem képes felfedezni Isten örök hatalmát és isteni tulajdonságait. Képes az emberi értelem erre? Fizikai állandók, axiómák a matematikában, az információ, ami ott van az anyagban, még az atommagban is, ahogy az felépül, de hát az életben, az élő anyagokban, az élő sejtben még inkább. Azt mondja Pál, hogy pár jóval kevesebbet tudott még mindenről, mint mi, de azt mondom, hogy a mai tudásunk alapján ezerszer jobban kellene dicsőíteni Istent, mint az ókori embernek, hiszen nem ezerszer, hanem milliószor többet tudunk, akár az atomok világáról, a sejtről, az életről, az univerzumról. Rengetegszer többet tudunk, mint az ókori emberek, és dicsérjük őt. Dicsérjük az alkotót. Egy egyszerű példa azért, de ilyen szinten mindenki ért már a számítógéphez, hogy a számítógép egy csodálatos alkotása az embernek, de ha önmagába hagyjuk, és nem teszünk bele programot, nem viszünk bele információt, mondom így, nem viszünk bele mi a magunk gondolataiból, terveiből, akkor az a számítógép semmit, de semmit nem csinál. Pedig minden benne van. Kivéve a szoftvert, kivéve a programot, a gondolatot, a tervet. Így van az agyunk is, ezt ma már híres agykutatók mondják, mondjuk kapnak is érte eleget, de azért mondják magyarok is, amerikaiak és mások is. Az agyunk az egy fantasztikus számítógép, de nem az szüli meg a gondolatot. Az információ, a gondolat az valami máshonnan származik. Az agyunk közvetíti, irányítja, megfelelő helyen aktívvá teszi, cselekedetté konvertálja a gondolatot. Erre nagyszerű számítógép, idézőjelben az agyunk. De valaki irányítja azt, valaki ellátja szoftverrel, és így működik. És azt mondja itt Pál, mondom a maga korának szintjén már ezt látva és tudva, hogy az értelem, az emberi értelem képes felfedezni Isten örök hatalmát és isteni tulajdonságait. De nem akarja látni. Hanem az ember feltartja, útját állja az Isten igazságának. Szó szerint útját állja az ember. És azt mondja végül itt az apostol, hogy ezért nincs mentsége. Annyira nyilvánvaló Isten bölcsessége, a tervező, mérnöki munka e világ mögött, és az élet csodája mögött, hogy ha ezt az igazságot feltartóztatjuk, ennek útját álljuk, akkor az embernek nincs mentsége. És a 18. századtól különösen elindult ez a folyamat, de hát itt a 21. században meg szinte minden erről szól, beleolvas az ember ilyen hozzászólásokba, akár arról van szó, amikor mondjuk egy agykutató éppen az említettekre utal, hogy látják a kísérleteikből és a megfigyeléseikből, hogy az agyat valaki valami használja, és nem is feltétlenül mondja ki, hogy a lélek. Jönnek a hozzászólások és ösztűz, és hozzászólnak egyszerű hétköznapi emberek, és hozzászólnak szakemberek is, és lényegében ez az üzenet, tüntessétek el az Istenre hivatkozásokat, mert a tudomány előbb-utóbb úgy is megválaszolja a ma még nyitott kérdéseket. Sokan egészen agresszíven fogalmaznak, azért fogalmaztam most én így, hogy tüntessétek el az Istenre hivatkozásokat. Ne is hozzátok szóba, mert a tudomány előbb-utóbb úgy is megválaszolja a ma még nyitott kérdéseket. Pál azt mondja, hogy menthetetlenek. Mert ez már, tudjátok, bálványimádás. Csak ma nem oroszlánok, meg kígyók szobrát imádja az ember, nem is önmagában az embert, hanem a saját tudását imádja. És a saját tudását ruházza fel isteni tulajdonságokkal. A saját tudományunkat ruháztuk fel isteni tulajdonságokkal. Előbb-utóbb mindent megválaszolunk. Közben meg, ha megkérdezünk és tudunk beszélni egy-két valóban nagy tudóssal, akkor azok elmondják, hogy rengeteg mindent nem tudunk. És megválaszoltunk nagyon sok mindent, de új és új kérdések merülnek fel, amelyekre nem találjuk a választ, mint hogy az élet maga egy titok, mitől él az a sejt, ami él, hiszen ha összerakjuk az összetevőit, mindent beleteszünk mi emberek egy csodálatos laboratóriumban, nem akar élni. Mégsem akarnak élővé válni azok a halott molekulák, anyagok és bármi, amit abba bele tudunk tenni. Isten igazságossága kimondja, és azt mondja, végére érünk, hogy a cseréknek mindig súlyos következményei vannak az életünkben. Amit vet az ember, azt aratja is, olvassuk a Galata 6.7-ben, mert milyen cserére gondolunk, vagy gondoljunk? Isten dicsőítése helyett másokat dicsőít az ember, tárgyakat, állatokat, vagy éppen az embert, vagy az emberi tudást. És azt írja itt az apostol, hogy súlyos következményei vannak ennek a cserének. Ha nem Istent dicsőítem mindazért, amiért méltó a dicsőítésre. Shakespeare Hamletjében olvasjuk ezt a mondatot, talán erre is igaz, hogy kizökkent az idő, ó kárhozat. Csak hogy megtérés nélkül, Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk helyre tolni azt, ahogy mondja Hamlet, hogy talán én születtem helyre tolni a kizökkent időt. Nem tudjuk helyre tolni, mert a csere következtében az Isten dicsőítés helyett, amikor az ember dicsőítést választotta az ember, és választja ma is a 21. században, akkor egyre jobban és jobban következményekkel kell számolni. Minden, amit idegen szóval devianciának nevez a szakirodalom, az tulajdonképpen itt van leírva. Minden következmény, a homoszexualitás és minden hasonló, bármilyen erkölcsi bűnök, nyomorúságok, következményei ennek a cserének. Felcserélte az emberiség az Isten dicsőítést önmaga dicsőítésére. Ennek következménye, itt leírja részletesen Pál, hogy nők nőkkel, férfiak férfiakkal lépnek kapcsolatba, és sorolhatnánk ide sok minden mást, most nem akarom részletezni. Csak hogy értsétek, testvérek, ez egyértelmű az apostoli tanításból, hogy ez törvényszerűen következett. Az önmagát istenítő ember önmaga groteszk torzójává változik. Minél jobban dicsőítjük önmagunkat, annál több torz dolog jelenik meg az életünkben. Ez egy szükségszerű, így igazságos Isten előtt. Ez is Isten igazságosságának a következménye. Szomorú és fájdalmas, de éppen ezért nem is kell nagyobb ügyet csinálni belőle, mint ami. Ugyanakkor látni kell, hogy az Isten dicsőítésének hiánya milyen romboló az emberiség történelmében. Mindezek, amiket itt Pál felsorol a 29-től 31. versig, tehát ennek az öndicsőítésnek a következményei, elszaladt az időnk, most nem olvasom újra, de hadd mondjam itt a végén, hogy ezeknek a bűnöknek a helyébe Isten az ő fiának tulajdonságait plántálja azok életébe, akik megtagadják a hamis dicsőítést, és Istent kezdik el dicsérni az őt megillető módon. Ez is az evangélium része, és Isten igazságosságának áldott jellemzője. Tehát ezek a bűnök helyébe Isten az ő fiának tulajdonságait plántálja azok életébe, akik megtagadják a hamis dicsőítést, és Isten kezdik el dicsérni az őt megillető módon. Összefoglalva tehát, Isten úgy igazságos, hogy miközben pontosan rámutat minden hamisságra és igazságtalanságra, amit az ember elkövet, bűnösöket fogad szentekké és az ő szeretett gyermekeivé. Higgyük ezt el, erre bíztat az apostoli tanítás, és legyünk hálásak azért, amit tett értünk, tegyük a jót, az igazat, amit megmutat, és dicsőítsük őt egész életünkkel. Úgy legyen. Amen. Énekszóban feleljünk, testvérek, a hallott igére, és énekeljük most az 512. dicséretnek a második versét, az 512. dicséret második versszakát, adj lelkedből erőt. Imádkozzunk. Urunk, hálaadással megköszönjük neked, hogy te csak igazat, és csak is igazat jelentettél ki számunkra. Hálát adunk, hogy megismerhető a te igazságosságod, ami egészen más, mint a világé vagy a mi szívünké. Köszönjük, hogy az volt igazságos előtted, hogy a te fiadat büntesd meg helyettünk, és nekünk adj új életet, hogy visszataláljunk a te dicsőítésed útjára, hogy egész életünk legyen hála áldozat, amely rád mutat, amely valóban a te nevedet magasztalja. Dicsőítünk téged ezért, és kérünk, ajándékozz meg minket ilyen élő hittel, amely elfogadja azt igaznak, amit te annak mondasz, és hamisnak mindazt, amit te hamisnak állítasz. Köszönjük, hogy te nem csapsz be. Köszönjük, hogy te nem vezetsz félre minket. Áldott legyen ezért a te szent neved. És így kérjük, hogy legyen velünk a te jó indulatod, maradjon velünk a te áldott lelked, hogy akik már a tieid lehettek, azok valóban nap mint nap tapasztalják, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És kérünk minnyájunkért, egyen-egyenként, gyászoló testvéreinkért, adj nekik vigasztalást, erőt, élő hitet, hogy megragadhassák a te igazságodat, igazságosságodat, hogy tudjanak hinni bátran abban, hogy a te bűnbocsánatod tökéletes, Jézus váltsága elégséges. De hadd tudjuk megvallani, hadd merjük megvallani a sok-sok igazságtalanságot, amit elkövettünk egymás ellen és te ellened, hiszen tele van a szívünk hamissággal. Köszönjük, hogy nem undorodsz tőlünk. Köszönjük, hogy a hozzád térőt tárt karokkal elfogadod. Dicsőítünk ezért is, Urunk. Kérünk, gyógyíts betegségeinket, betegeinket. Kérünk, légy ott a magányosokkal. Áld meg intézményeinket, áld meg a konfirmációra készülő gyerekeket. Kérünk, tartsd meg hitben mindazokat, akik már veled elindulhattak felnőttként. Áld meg, Urunk, az előttünk levő pünkösdi ünnepeket, a nyarat, a nyári tábort. Kérünk, légy közöttünk és beszélj velünk. Arra van szükségünk, hogy újra és újra megmutasd, mi a hamis és mi az igaz. Hogy lássunk téged, mint igazságos Istent, és teljes szívünkből megtanuljunk magasztalni téged. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk nem csak hazánkat, népünket, hanem határokon túlélő testvéreinket, különösen azoknak kérve a te irgalmadat, kegyelmedet, akik háborús vidékeken élnek, üldözöttek a hitükért. Kérünk téged, vigyázz rájuk, és erősítsd meg a szívüket hitben, veléd vetett bizalmukban. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk egész életünket. Dicsőítünk téged mindezért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, az értünk meghalt és feltámadott, minket megmentő és megtartó Úr Jézus Krisztusban. Amen.